ismételten katolikus köszöntéssel dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszöntjük a kedves hallgatókat.
Dicsértessék.
Napindító, igen, Mária Rádió, Gogol utca és a szép ünnepnap Szűz Mária látogatás Erzsébetnél. Arra kapunk hívást, hogy ott legyünk mi is, amikor Mária belép, köszöntik egymást, megölelik egymást, és a két életet hordozó édesanya találkozásában látjuk a szívük alatt a gyermekeket is, és ez a kép elgondolkodtat bennünket. És aztán, ahogy utaltunk már az első részben is arra, hogy tulajdonképpen ennek a jelentése, ennek a mélységes tartalma kifejtésre hív bennünket. Hogyan lehet az, hogy az Uramnak anyja látogat el hozzám? Hogyan lehetséges? És ha jön, akkor vajon befogadom-e Máriát? Hozhatja hozzám, bemutathatja a gyermekét, és találkozom-e vele, illetve velük?
Folytassuk.
Az előző beszélgetés, egy szó, bocsáss, meg szabadba vágtam. Julikával való beszélgetés, hitoktató, aki gyakorolja édesanyaként, aki gyakorolja mindezt, olyan gondolatokat adott nekünk, amit vihetünk tovább.
Így van.
Úgyhogy úgy vegyük fel a fonalat esetleg, vagy próbáld meg átvezetni, hogyha valaki most kapcsolódott volna bele, hogy...
Igen, hát Sarlós Boldogasszony napján vagyunk, ugye, amelyik magyar kifejezés, de a két asszony találkozása, Erzsébet és Mária találkozása nem csupán egy asszonyi segítség a terhet viselő, 6 hónapos viselő, és akkor már nagy pocakkal rendelkező idős nőnek a segítségére oda siető fiatal anyukának az esetéről van szó, bár ez is benne van, hanem sokkal többről van szó, mert minket, papokat, és hát sok addig generációval utána élő embereket, nem feltétlenül ez az asszonyi találkozás kell, hogy érdekeljen, bár segít. Szerintem segít, hogy megértsük, hogy mit akart itt most az író is, ugye Lukácsnak a interpretációjában olvastuk, hanem ennek benső tartalma, hogy mi ennek az üzenet jellege. Tehát többről van itt szó, mint két asszony találkozásáról, ugyanakkor azt is látjuk, hogy mi magunk is ilyenek vagyunk. Tehát nekünk is, bár természet fölötti tartalmat hordozunk például a lelkünkben, és ott van bennünk az örök élet ígérete, hiszen erre hívott meg minket a Jóisten, ezért adta a létet, de mi azért emberek vagyunk. Hát itt éljük az életünket, és ha szorít a cipőnk, akkor nehezünkre esik a járás, ha fáj a fejünk, akkor gondolkodás, stb. Tehát kellenek olyan dolgok, amikor így szembesülünk azzal, hogy a hétköznapi dolgok természet fölötti tartalmat hordoznak. Most ez a Julika, akit nekünk mesélt a család életéről, pont ezt mutatta meg, hogy ő is a saját gyerekében, nem csak a saját magának az értékeit, mint keresztény ember őrzi az üdvösség lehetőségét a szem előtt tartva, hanem igenis, mint édesanya, és itt az anyának a szerepe, amiről itt utaltunk az elején, tudod, ott én is utaltam rá, te is utaltál rá, hogy azok, akik a következő generációt ápolják, azok a jövőt ápolják. Na most, hogyha ezek az anyák egy öncélú, önmagukat turbósító műkörömmel és mindenféle dolgokat bespriccel arcukba, meg mindenhova élik az életüket. Hogy lesz ebből anyuka? Tehát hogy lesz ebből egy olyan generáció, aki odaadja az életét annak, aki a következő generációnak lesz a gyermeket? Hát ők nevelik.
Azért most hallom a botoxos anyukákat, akik azt mondják a rádiót ülve, hagyjanak már engem. Mi a bajom, aki ráncolja?
Nem, itt elvi kérdésekről beszélünk. Nem egyedi nőket akarunk bántani, nem, hanem meg akarjuk, ki akarjuk emelni azt, hogy igen, a nőiességnek egy lényegi eleme az anyaság.
Nagyon fontos hangsúlyozni. Nem akarok új témát hozni, csak rád nézek, akkor több évtizedes kapcsolatunk, kollegialitásunk kapcsán eszembe, hogy a Fila Lajos atyának a könyve, a szüzesség értelme. Hogy mekkora téma, és milyen nehezen tudunk erről beszélni, ugye? Uh-huh. Az Istennek szentelt élet, az Istenben megélt...
De a Fila azt mondta, hogy a házasság is tisztaságra nevel. Tehát nem csak a szüzeknek az élete az, amelyik tisztává teszi az embert, hanem egy tisztességesen megélt házas élet is, aminek a lényegi tartalma az, hogy odaadom az életemet a gyermekeim által és a férjem által az Istennek. Tehát itt a Filának ezt a könyvét, ezt nagyon érdekes, ha megengedsz egy sztorit ezzel kapcsolatban, nagyon érdekes helyzetbe hozta az, hogy mikor nyomtatták, a nyomdába, én mentem oda, és hoztam el a könyvet, és akkor az asszonyok csomagolták. És akkor nézték a címét a könyvnek, hogy szűzesség értelme, és akkor fölcsattant az esség egyik az, hogy hát ennek semmi értelme nincs. Már pedig van. Tehát az egész életünk az a tisztaságra nevel, hát az üdvösségre készülünk. És hogyha az üdvösségre készülünk, akkor minden dolog, amiben az életünk lezajlik, az nem azért van, hogy abba belefulladjunk, hanem azért, hogy az erre a tiszta állapotra fölkészítsen. Na most házas embernek is, édesanyának, édesapának is módja van arra, hogy erre a tiszta életre készüljön. Mit akartál mondani a fiatalatjának a szüzesség?
Hát csak úgy maga cím, hogy amit most te említettél, meg azóta, hogy most említetted tovább gondolva, van egy anyag a Pontalai Zsatyának, amit én szívesen megosztottam a jegyesekkel, szóval olvasnivalóként kiadtam.
Pedig mire gondolsz?
És ebben van egy utalás arra, hogy aki tagadja, hogy a szűzi élet értékes, stb. Az egyház közösségében ugye anatimaszit.
Bencéger 1810-es paragrafus.
Na, tehát az, hogy mennyire nehéz, csak most a kérdésvetés, hogy ahogy most itt beszélünk, szavakat mondunk, mondatokat formálunk, mennyire nagy feladat az, hogy egy fiatal pár, aki elolvassa ezt a Denzingerben való dogmagyűjteményben, dokumentumgyűjteményben egy bizonyos több évszázad ezelőtti állásfoglalást, hogy ezt jól értse, és amikor az a hölgy, aki egy könyvcsomagoló brigádnak a tagja volt, egy két szó kapcsán fölfortjant, az is értse meg az, hogy ez egy óriási dolog, amiről szó van, és nagyon komoly hívásunk van arra, hogy ezen elgondolkodjunk.
Hát, mert szerintem ezeknek az asszonyoknak, akik ott csomagolták a könyvet, ugye az lehetett a hátsó gondolat, hogy azért élünk, hogy az élvezeteket beszerezzük, és a szüzesség meggátol.
De világos, csak ezért fontos, hogy kifejtsünk mondjuk egy fogalmat. Visszakanyarod egy picit. Én azt gondolom, hogy ha hallgat minket valaki, aki mondjuk érintett, nagymama nyár van, akinek az unokák oda vannak adva, édesanyja, szülő, aki most hirtelen mondjuk sokkal intenzívebb kapcsolatban van napi szinten a gyerekével, otthon van például, és el kell foglalni. Uh-huh. Hát találkozik ezekkel a kérdések, amiket itt próbáltunk fölvetni, hogy mit adjunk a kezébe, hogy hogyan szervezzük meg a napját. Nem egyszer találkozom olyan családa, vagy belépek való, vagy egy látogatás kapcsán, vagy szülőkkel beszélgetve, amikor egy rettegnek attól, hogy hogyan tudom a gyerekemnek tartalmasan betölteni az életét.
Vagy a nyarát?
Igen. Igen. Vagy egy nagyszülő, aki mondjuk abban a szerencsétlen helyzetben van, hogy a gyerek a unokájára mondjuk nincs olyan bensőséges kapcsolat, hogy jól tudjon hatni. Tehát az unoka azt mondja, hogy hoztam magammal a telefonomat, és ma én el vagyok. De állj már, hogy menjél ki a levegőre, meg csinálj már valami, nem mindig azt a telefon nyomkod. A gyerek ugye mit érzékel? Hát, hogy a mama nem hagyja őt.
Korlátozást, igen.
Korlátozza, de mondjuk mekkora kihívás az. Volt régebben is, nekünk is ugyanazt mondták a 60-70-es években, hogy menj már ki a levegőre, legyél egészséges, mozog, menjetek a srácokkal, hajtsátok a labdát, tekerjetek, stb. Ugye egy aktivitásra hívtak bennünket, hogy olvas, közd le magad, ne csak a üres és ócska dolgokat töltek ezzel. Hát ma talán nem akarok közhelyeket mondani, mert nem azért hallgat valaki minket, hogy ezt hallja, de bizonyára nehezebb, amikor öntik ránk azokat a 10 másodperces, nagyon rövid kis videó, amiből nagyon nehéz kilépni, TikTok meg ilyenek, hogy nézed, szinte húzza az egyik a másikat, és egy olyan fajta ingert ad a szemednek, az agyadnak, hogy nem fogsz kimenni megyet szedni, meg
hát, József atya, te, ahogy mi öregszünk, ugye ezek az kérdések...
Beszélj a magad nevébe.
Látod, te is összűsz már, úgyhogy egykorúak vagyunk, tehát vígan beszélgethetünk erről, hogy tehát ahogy halad előre a korunk, azért felmerül az, hogy mi lesz utánunk. Hát kihaltak az idős atyák, akiktől merítettük a papságunkat. Például sokat emlegetjük Fila Lajos atyát. Ugye hát én nekem az meghatározó emberem volt a fiatal papkoromban, és én is gondolok rá, hogy ha már ő már lassan több mint 10 éve nem létezik, mégis jelen van az ő szellemisége, hogy mi meg tudjuk csinálni azt, hogy a következő papi generáció ténylegesen azokat az értékeket kapja meg, vagy lássa tőlünk, rajtunk, amikből őnek is majd élni kell?
Hát meg fordítsuk át a hallgatók nyelvére, hogy aki hallgat minket, hogyan lesz 5-10 év múlva. Azokat az értékeket, amiket kaptunk, amiket fontosnak tartunk, azokat hogyan tudjuk fölmutatni és továbbadni. Bocsáss meg, most egy nagyon döbbenetes képet szeretnék. A foci EB például. Most próbából igyekeztem talán éppen tegnap este, leülni, és bár pakolás munka közben nézni egy meccset, hogy figyelme követni. És azt kell mondanom, provokálom most a kedves hallgatókat, nem tudom mennyire sikerül, hogy összességében, mondjuk ez egy másfél órás tiszta játékidő, akkor húz a vona, halasztás, meg hosszabbítás, igazán hasznos idő, igazán értékes mozzanatok egészen kevés volt. Egy jó mozdulat, egy jó taktikai elem, egy jó megoldás, tehát gyakorlatilag órák elmennek azáltal, hogy ott odaszögezi valaki a tévé elé, kezében egy dobos sörre, vagy egy jó társaságban, de összességében, és ezt akarom mondani, ez a lényeg, hogy megkérdeztem magamtól, hogy mennyit profitáltam ebből. Mert az, hogy mondjuk a C. Ronaldo-nak volt egy jó sarkalás, vagy egy nagyszerű lövé, vagy egy jó elgondolás, ez igazán ritka volt. Hogyha kimegyek és megnézem a szeles időben a gyönyörű szép napfelkeltét, tegnap előtt döbbenetesen gyönyörű volt az ég alja, amikor kelt föl a nap, vagy kimegyek és bolondos madarakat meghallgatod. Komolyan mondom, hogy tudom, hogy szentségtörő, már idézőjelben mondom, hogy jobban jársz. Rövid idő alatt sokkal több értéket kapsz, amikor a természetbe bele kóstolsz, mint amikor... Most ezt azért mondtam egy provokációként, hogy az életünk, észre se vesszük, hogy ezek betöltik az életünket, és nem szórakoztat valóban, nem táplál, nem erősít, nem ad hozzá, és nem ad olyat, amit mással megoszthatnál.
Elvesztegetek. Hát azért ide. Ez a közösségi sport, ez közösségi. Tehát nem... csak azt jelenti, hogy ülök a tévé előtt, hanem igazándiból hát el kéne menni a meccsre. És ha elmész a meccsre, akkor egy két órával előtt elindulsz, fölveszed a izét, a piros ruhát, és kezedbe veszed.
Zöldet, bocsáss.
Hogy attól függ, melyik csapatnak.
Nem, akkor... zöldet veszünk.
Oké, na minden esetre a sálat a nyakadba akasztod, és elindulsz. Tehát eltelik egy fél nap, míg ott végig ülöd a meccset, meg szurkolsz, meg kikiabálod a hangodat, és együtt vagy egy elég nagy társasággal.
Igen, ha pirosat veszel magadra, akkor 300 emberrel vagy együtt, igen. Ha zöldet veszed magadra, akkor 20 ezerre.
Na most itt a nemzetközi válogatott meccsre gondolok.
Jó.
Tehát azért ennek van egy közösség formáló ereje, és ezt mindenképpen értékelnünk kell.
De érted miért mondtam mindezt?
Értem, persze, hogy értem.
Szóval mi volt a régi mondás? Nem mindegy, hogy az embernek a konyhában a Weiling esik a fejére, vagy a Révaj nagy lexikon. Ez egy régi mondás.
Igen, igen.
Tehát hogyha neked nem teszel a polcra könyvet, amit a gyereked unalmában vagy azért, mert papa, mama kínálja, kezébe vesz, hogy nem jut hozzá, nem találkozik vele, akkor nem lesz az övé. Nincs esély akkor rá, hogy ez eljusson hozzá.
Igen, mondok neked egy családi történetet, ha ezzel kapcsolatban megengeded, hogy az egyik unokaöcsémnek a kisfia fejből tudta az egész válogatottnak a nevét, és akkor minden egyes szereplőnek a nevét. És úgy elgondolkodtam rajta, hogy ez a fiatal gyerek kis srác korában ezeket az embereket ugye fejből tudva, mi mindenről maradhatott le, ami sokkal értékesebb lehetett volna nála. Már itt a fejére esett ugye a válogatottnak a névsor, nem pedig a Révai lexikon. Fog ebből majd ő valamit átvinni a felnőtt korába?
Ez is fontos, nyilván, ahogy mondtad, erről lehet beszélgetni, összefogja a társaságot, de mellette hát, kettő...
A legfogékonyabb időszakában ezt tanulja meg? Hát nem tudom, azért itt többről beszélünk mi itt, mint ugye két pap beszélget, és itt a Mária Rádióban ülünk. Itt olyan értékeknek vagyunk a birtokában, amiket hát nem lehet nem értéknek nyilvánítani, hiszen a következő generáció is ebből fog élni.
Norbit is megszólítsuk?
Ő mint fiatal ember.
Van mikrofonod, Norbi? Na, hát akkor tessék, ne csak itt papoljunk, hanem te hogyan látod ezeket,
Most fog házasodni, tehát most annak a generációnak a tagja, aki éppen most fogja megszervezni az életét, így van?
Így van. Jó reggelt, szeretettel köszöntöm a hallgatókat és az atyákat. Igen, hát a mai világban ugye a kérdésre válaszolva nagyon nehéz olyan elfoglaltságot találni, én is küzdök ezzel önmagammal is, hogy olyan elfoglaltságot találják, ami tényleg igazán épít, és annyi minden van a világban, ami eltereli a figyelmünket arról, amire igazán kéne figyelnünk. Tehát kimegyünk az utcára, és hirdetések tömkelege dől az arcunkba, azok az értékek, amiket a világ, a társadalom nyoma képünkbe úgy mond, és hogy ezt sugallják, hogy nekünk ezeket kell követni, és így önkéntelenül jön a kísértő gondolat, hogy elbizonytalanodhatunk önmagunkban, hogy akkor most valóban én csinálom rosszul, hogy én máshogy szeretnék élni, hogy én mondjuk keresztény szeretnék lenni, vagy...
Melyik autóból ülsz, ami szembe megy a forgalommal?
Hát ez az, igen, igen.
Az autópályán.
Igen, igen, úgyhogy nagyon, ez egy nagyon nagy harc.
Norbi, te minek alapján képzeled el a család életeteket? Ugye most fogtok összeházasodni egy fél év múlva.
Így van, így van.
Hogy gondolod
igazából
ezt?
Nem egy fél év múlva, hanem hát szeptemberben. Igen, igen.
Szállom,
igen.
4 hónap.
Hát 4 hónap, igen. Igen,
szóval
igen.
Hogy gondolod te ezt?
Hát én úgy gondolom, hogy én személy szerint mindent, nekem is nagyon nehéz időszakaim voltak, és én mindent Jézusnak köszönhetek, és én úgy gondolom, hogy az egész úgy fog működni, hogyha Jézus elé letesszük a kapcsolatunkat, és csak ráépítjük. Tehát hárman vagyunk ebben a kapcsolatban. Jézus, én és a párom.
És a következőkre nem is tudunk, hogy kik fognak jönni ebben a kapcsolatban.
Van, igen, igen, ez mind-mind már csak az Úr kegyelme. Tehát,
igen. És ezt tudja a feleséget, hogy te így gondolkozol? Jelenleg még a mennyasszonyom.
A mennyasszonyom, igen, igen, tudja, és ő is így, hála Istennek, tényleg ez is egy nagy kegyelem, mert a mai világban nagyon nehéz társat találni, ezt én saját magam tapasztaltam.
Ilyen társat.
Hát olyan társat, igen, pontosan, igen, ilyen társat, aki az igazi értékek szerint próbál élni, és afelé törekszik, és nem pedig arra, amit a világ.
Hát ő lesz hát a gyermekeid anyja.
Hát igen.
Valószínűleg
igen.
Nem is egy-kettő.
Pontosan. Ez ugyanolyan, mint a papi hivatás, hogy ez egy olyan döntés, ami egy életre szól, és pont az, hogy a világ nem ezt mondja, hanem hogyha valami nem működik, akkor ne azon dolgozz, hogy megold, hanem cseréld le, dobd el, és akkor mitől lesz más a másik, hogyha nem tudjuk megoldani a kapcsolatainkat, a kapcsolatainkban a problémákat, akkor tulajdonképpen semmi garancia nincs arra, hogy az újabb kapcsolatunkban meg tudjuk majd oldani, mert ugyanaz a probléma egy ideig, óráig az is jó, persze, de utána ugyanaz elő fog jönni.
A házasság nem olyan, mint a tornacipő, hogyha hát elkopik, akkor kidobom.
Pontosan.
És veszek egy újját.
Pontosan, igen, igen, igen.
Ez egy életre szól, igen.
Így van, így van. Mint a papi hivatás, vagy a szerzetesi hivatás, tehát hogy és ugyanúgy tartozunk ezzel Jézusnak, ahogy ő is az életét adta értünk, ugyanúgy nekünk is felelősséget kell vállalnunk a saját életünkért, a társunkért, akiket ránk bíz a Jóisten. És sok, tényleg nem értem azokat az embereket, akik szétmennek ugye a párkapcsolaton belül, vagy elválnak, hogy képesek erre, mert én megértem, hogy mindenkinek vannak nehézségei, viszont hogyha elhagyunk valakit, elválunk valakit, olyan, mintha családtagunkat veszítenénk, mint hogyha az édesanyánkat, vagy az édesapánkat veszítenénk el. Tehát a családtagunk...
A magyar kifejezés az azt jelenti, hogy házasság törés.
Hát igen,
a törés,
igen.
A törés.
Igen.
És az azt jelenti, hogy összetörik minden, ripityára törik, értékek tönkre mennek, igen. Szinte minden kidobásra kerül.
Igen.
Értem,
igen.
Amit mondasz, mert ennek olyan benső tartalma, olyan érzelmi töltése van, ami hatalmas veszteséget jelent. Te magad hát, is, igen. Aki ebbe benne vagy, mint mondja, aki szakítja a kapcsolatot, meg nem is beszélve a gyerekekről.
Pontosan.
Akik megzavarodnak.
Igen, igen. Igen.
Ja, meg mikor az apa, meg az anya szerelme összeomlik, akkor az olyan, mint amikor viharfelhők jönnek, és nem tudod, hova csap-e a villám.
Igen.
A házasság nem olyan, mint a tornacipő, hogy a klasszikusok mondják.
Igen. De hát a sátán mindenhol próbálkozik, van, akik törekednek Jézus felé.
Jó dolog ezt, igen, egy fiatal ember szájából hallani, aki éppen most fogja a házasságát megkötni, és hát az életét...
Köszönjük, hogy ezt elmondtad.
És az életét most, hogy mire hát építi.
És szinte befejező gondolatnak mi ezt erősítsük föl, ezt a tanúságot, amit tőled kaptunk, hiszen még egy zenével fogunk búcsúzni, mert a mai napunkat gondolom a rádió napi programjai ezt erősítik a Szűzanya rádiójában, hogy lehetne másképpen pontosan ennek a szeretnénk szentelni.
Hát
hogy...
azért gyümölcsoltó boldogasszony van. Sarlós boldogasszony van. Na. De bocsánat, mert lásd is szemem előtt volt ez a gondolat. Tehát most olyan dolgokba nyúltunk bele, amely az életünket jelentősen érinti, és hát ez a fiatalembernek a reakciója, ez éppen azt mutatja, hogy ő is így gondolja.
És nem véletlen választotta a párját, akivel egyformán gondolkodnak erről valószínűleg.
Igen, 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 igen.
Jó, és áldásul legyen rajtatok.
Köszönjük szépen.
És a Szűzanya persze nagyon fontos beszélgetés közül azt mondta valaki, hogy milyen jó, hogy nekünk ilyen égi anyánk van, és milyen nagy ajándéka Jézusnak, hogy nekünk adta. Ezért javasolnám, hogy a befejező énekünk is, nem tudom, mennyire kötődik az ünnephez, szóljon Máriáról, és a Mária köszöntése legyen ott az utolsó hang. hang, amivel mi elbúcsúzunk. Tulajdonképpen éppen ennyi időnk marad.
Kik lesznek az előadók?
Nem tudjuk. Ez meglepetés lesz. Magyarok nagyasszonya, nekem annyi van fölírva a címként, úgyhogy nem tudom, mindjárt meglátjuk.
Hallgassuk meg.
Mi viszont elbúcsúzunk Burger Ferenc atyával, Norbertel, Pap Norbertel, és szerénységem Virág József. Köszönjük a figyelmet, kedves hallgatók, áldott szép napot és boldog ünnepet kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus.
Otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallják.